Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőségesen az Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek ígét, úgy, amint a szól hozzánk a mai vasárnapon, amely íge írva található a Márk evangéliumának 10. fejezetében, a 46. verstől az 52. versig terjedő szakaszban. Az ígét hallgassátok leülve, kellő figyelemmel és alázattal. A Márk evangéliumának 10. fejezetében, a 46. verstől az 52. versig terjedő szakaszban a következőképpen találjuk megírva Istenünknek hozzánk szóló szavait. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokassággal kifelé ment Jerikóból, egy vakkoldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és ezt mondta: hívjátok ide! Oda hívták a vakot ezekkel a szavakkal: bízzál, kelj fel, hív téged! Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak! Jézus ekkor így szólt hozzá: menj el, a hited megtartott téged. És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Amen. Eddig Istennek írott ígéje, melyet tegyen áldotta a mi Istenünk, áldja meg az ígének olvasását, hallgatását és a mi szívünkbe való befogadását. Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket Urunkhoz, és szóljunk hozzá imádságban eképpen. Jóságos Istenünk, szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy te ránk tekintesz, hogy te észreveszel bennünket, látod nyomorúságainkat, látod örömeinket, látod, hogy mennyire szükségünk van arra, hogy te megérints bennünket, magadhoz hívj, megerősíts. Adj nekünk, Urunk, elegendő hitet és elegendő tartást ahhoz, hogy mi mindig, minden időben, minden nyomorúságunkban és minden örömünkben téged tudjunk segítségül hívni, és hozzá tudjunk kiáltani. Vedd el a mi szívünk és a mi szavaink, a mi ajkunk némaságát, és add, hogy minden időben őszinte imádság szálljon a mi szívünkből te hozzád. És hogy mi is meghalljuk azt az áldott szót, hogy igen, én segítek neked, én felállítalak, én megnyitom a te szemedet, megnyitom a te szívedet. Urunk, vezess bennünket most ezen az alkalmon is magad felé. Nyisd meg a te ígédnek értelmét, és add, hogy a Szentlélek Úristen munkája által az bennünk gyökeret verjen és gyümölcsöt teremjen. Add, hogy ezáltal mindig nyitott szívvel és nyitott szemmel járjunk a világban, és így lássuk magunkat is. Kérünk téged, Urunk, tartsd meg azokat a testvéreinket, akik nincsenek most itt közöttünk. És add, hogy ők is találkozhassanak ma veled, akkor, amikor magányos csendességükben kinyitják a Szentírást, amikor imádságos szívvel összekulcsolják kezeiket, akkor légy ott mellettük, és áld meg őket a te vezetéseddel, ígéd világosságával. Urunk, kérünk téged, adj most nekünk nyitott szívet és nyitott lelket, hogy a te ígédnek ne csak hallgatói, de befogadói és megtartói is tudjunk lenni, és akaratod szerint a te segítségeddel annak cselekvői is. Vezess bennünket tehát magad felé, Urunk, a Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Az igemének alapján szólni kívánok ma közöttetek, írva található az egész imént olvasott történetben, de különösképpen Márk evangéliumának 10. fejezetében, az 51. versben a következőképpen. Jézus megkérdezte tőle: mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak. Amen. Eddig Istennek írott ígéje. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, hát egy órával hamarabb találkoztunk, mint ahogy azt megszoktuk az elmúlt időszakban. Ugye az órát átállítottuk, bevallom őszintén, hogy nekem azért hiányzott az az óra, az az egy óra az alvásomhoz, de gondolom nem én vagyok az egyetlen ezzel. De próbáljunk ezen a problémán egy kicsit átlendülni, és tényleg nyitott szívvel, nyitott lélekkel figyelni arra az ígére, ami előttünk áll. Ugyanis az egy olyan történet, aminek az üzeneteit mindenféleképpen érdemes megszívlelnünk, melyik nem az, de most ez áll előttünk. Ez egy olyan történet, amiből nagyon sok mindent leszűrhetünk magunknak, és ami által tényleg komolyan megerősödhetünk. Jerikóban játszódik ez a történet, abban a városban, amely nagy dolgokat látott. A Szentírásban többször olvasunk róla, ugye olvasunk a leomló jerikói falakról, olvasunk az átokról, amit kimondtak akkor, amikor Jerikó városa elpusztult, olvasunk arról, hogy volt, aki ezt nem vette komolyan, és újjáépítette a várost, és ugye rajta az Úristen büntetése be is teljesedett. Aztán olvasunk Zákeusról, aki megtért, a fővámszedőről, aki átadta az életét Jézusnak, és egy zsugori, nagyon kemény szívű emberből egy nyílt szívű és egy adakozó emberré válik, és olvasunk most a vak Bartimeusról, aki hát elképzelhető, sőt több, mint valószínű, hogy az első keresztjének, legelső keresztjének közösségéhez tartozott, akinek Jézus Krisztus a szeme világát adta vissza. Jerikóban játszódik ez a történet, és hát ez a történet, ez egy olyan történet, ami nekünk is megnyithatja a szemünket, és a szívünket, lelkünket. Legyen így. Így figyeljük, és így hallgassuk azt az ígét, amit nekünk az Úristen küld. Az első dolog, amit ilyenkor el szoktunk mondani egy-egy ilyen történet során, akkor, amikor egy-egy koldusról van szó, például az a reménytelenség. Ugye abban az időben még a szociális háló az nem működött úgy, mint nálunk. Az emberek adokozó kedvére voltak rábízva ezek az emberek. Ez a Bartimeus is ott ült egy fal mellett, gyakorlatilag a város szélén, és arra várt, hogy valaki megsajnálja, valaki dobjon neki néhány fillért, hogy abból el tudja látni magát, vagy hát ne halljon éhen. Ez a reménytelenségnek a teljes állapota. Amikor tényleg nem tudok mit kezdeni, amikor tényleg rá vagyok utalva másokra, amikor nincs reményem arra, hogy egyről a kettőre jutok, nincs reményem arra, hogy valami változik az életemben, valami jobb lesz az életemben, valami jobbá lesz az én életemben, mint ahogy eddig volt. Ez egy borzasztó helyzet és borzasztó állapot. De hogyha belegondolunk az egész emberiség állapotába, az egész emberiség életébe, a bűneset után, akkor gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy hát mi is ugyanebben a helyzetben voltunk, és nagyon sokan ugyanebben a helyzetben vannak sajnos. Mert ugye miután Ádám és Éva elkövették az első bűnt, miután megszegték az Isten parancsát, ugye az Úristen, jött az Úristen válasza, jött az ő büntetése, és amikor kimondja Ádámnak azt, hogy átkozott legyen a föld te miattad, hát azok tényleg súlyos szavak. És onnantól kezdve igenis érezzük azt, hogy átkozott a föld mi miattunk. Átkozott a föld az ember miatt, mert háborúságok vesznek körül bennünket. Nincs olyan idő, amikor ne törtek volna ki háborúk. De most nem csak ezekről a nagy háborúkról beszélek, hanem arról, ami esetleg szomszéd és szomszéd között kialakul sokszor. Hogy szóban nem állnak egymással az emberek. Hogy nagyon sokszor családon belül nem találják a békességet. Nagyon sokszor családon belül vannak olyan feszültségek, van olyan viszály, ami sokszor hát tetlegességi is fajul. Borzasztó állapotban van az ember. És hogyha csak ezt látjuk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy igen, az ember ugyanabban a reménytelen helyzetben áll, az egész emberiség ugyanabban a reménytelen helyzetben van, mint amilyenben Bartimeus ott ül az út szélén, és koldul, és várja azt, hogy valaki dobjon neki valami aprót. Ez egy olyan helyzet, amit nekünk látnunk kell, és amivel nekünk tisztában kell lennünk. Ahhoz, hogy meglássuk, hogy milyen kegyelmes az Isten. Mert ennek az embernek az élete abban a pillanatban változik meg, a reménysége abban a pillanatban érkezik meg, ahogy meghallja, hogy Jézus ott van a városban. És ő az, aki elhozza számára a reményt. Ugye hallja azt, hogy mi mindent tett, hallja azt, hogy milyen csodákat hajtott végre, hogy hány embernek gyógyult meg a keze, a szeme, a füle, ugye olvassuk az evangéliumot, tisztában vagyunk ezzel. És úgy gondolja, hogy hát, lehet, hogy én is. Lehet, hogy én is visszakaphatom a látásomat, én is megkaphatom azt, ami régen volt, de most már elveszett. Belép az életébe a reménység. Ahogy tudjuk nagyon jól, hogy az egész emberiség életébe a reménység lépett be abban a pillanatban, amint Jézus Krisztus az ő életét adta értünk. És amikor feltámadt a harmadik napon. Mert onnantól kezdve nekünk van lehetőségünk arra, hogy minden megváltozzon. Megváltozzon az az állapot, amiben vagyunk. Hogy békétlenség helyett békesség lépjen a szívünkbe, hogy gyűlölet helyett szeretet legyen a mi szívünkben, és még sorolhatnánk, hogy mi mindent ad nekünk a mi Urunk. Akkor, hogyha ő belép az életünkbe, hogyha beengedjük a mi életünkbe. A reménytelenséget a remény váltja fel. Csodálatos az, ahogy az Úristen az emberrel bánik. Mert akkor, amikor mi hátat fordítunk neki, akkor, amikor megszegjük a parancsolatait, akkor nem az jön, hogy na, én benneteket eltöröllek, és elpusztítalak, és nem törődök veletek többet, hanem az jön, hogy küldöm az ön egyszülött fiamat. Nem azért, hogy király legyen közöttetek, hanem azért, hogy meghaljon a ti bűneitekért. És utána minden egyes őt befogadó embernek a szívébe ő legyen a király. És ő legyen az, aki vezet bennünket. Ez teszi a reménység az emberrel, ez teszi Krisztus az emberrel. Reménységet és új életet szül. Úgy, ahogy ennek az embernek, ennek a vak Bartimeusnak az életében. Megszólal benne a reménység, és azt mondja, hogy na akkor most már talán visszatérhetünk, talán megváltozhat minden. És elkezd kiáltani, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. És mi történik ebben a pillanatban? Megszólal a világ. Légy már csendben. Hát miért kiáltozol? Ki vagy te? Egy útszéli koldus, senkit nem érdekelsz. Azt hiszed, hogy Jézust érdekli az, hogy te mit akarsz, miért kiáltozol? Hagyd abba! Ugye az ember ösztönösen vágyakozik arra, hogy valami reménysége legyen, hogy megszabaduljon a bűneinek a terhétől. És keresi az Istent. Minden egyes embernek a szívében van egy rész, a lelkében van egy rész, amely vágyakozik az Isten után, keresi az Istent. És kiáltozik, hogy Jézus, Dávid fia, gyere és könyörülj rajtam. Nincs olyan ember, akinek a szívébe, lelkében ne lenne ilyen vágy. Csak hogy jön a világ, és azt mondja, hogy ne kiáltozz. Ne kiabálj, mert nincsenek semmi értelme. És akkor jön az a mondat, amit nagyon sokszor hallunk, hogy úgy sincs Isten, most miért imádkozol hozzá? Úgy sincs Isten, miért keresed őt? Fordulj inkább érdekesebb dolgok felé. És akkor jön az a pillanat, amikor az ember tényleg azt mondja, hogy ó, hát lehet, hogy ez tényleg így van, ahogy ez a világ mondja. És akkor odafordul a kávézathoz, meg a csillagok állásához, meg még sorolhatnám, hogy mi mindenkihez, jósokhoz és jósnőkhöz, és azoktól várja a jövőnek a megvilágítását, a reménységet. Megdöbbentő az, hogy a televízióban hány ilyen műsor van. Megdöbbentő az, hogy nincs olyan újság szerintem, amelyet, hogyha kinyitunk, akkor ne találnánk horoszkópot, meg ne találnánk olyan hirdetéseket, amelyek arról szólnak, hogy nem telefonálj ide, és megmondják neked a jövőt. Teljes csatorna, televíziós csatorna foglalkozik azzal, hogy ezeket a telefonokat intézzék, mert a világ azt kiáltja, hogy nincs szükséged az Istenre. Ne hozzá kiálts, mert ő úgy sincs, úgy se hallgatja meg, hanem kiálts hozzám, telefonálj nekem. Csak hogy ez az ember nem hagyja magát. Nem hagyja magát elcsitítani, és tudja nagyon jól, hiszen belépett a reménység az életébe, hogy neki hozzá kell kiáltani. És folyamatosan kiáltja azt, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. És Jézus meghallja. És oda hívja. És csodálatos dolog elképzelni ezt a történetet, meg olvasni ezt a történetet, amikor azt írja Márk, hogy ez az ember ledobja a felső ruháját, felugrik, és teljes örömmel vág neki annak az útnak, ami közötte és Jézus között van. És oda megy, és ugye lezajlik az a párbeszéd, ami az egyik legszebb párbeszéd szerintem a Szentírásban. Mit akarsz, mit tegyek veled? És azt mondja, hogy újra, hogy újra lássak. És ezzel elmond mindent. Uram, én már egyszer láttam. Láttam ezt a világot, láttam annak minden csodáját, szépségét, láttam azt a világot, amely körülvesz engem. És ez elveszett, ez eltűnt. Most azt akarom, hogy újra az enyém legyen. Hányan vagyunk így, és hányan szoktunk így lenni, hogy látjuk a reménységet. Látjuk a szeretetet, látjuk a kegyelmet. Látjuk azt, hogy mi a jó és mi a rossz, és tudjuk is a jót tenni, csak aztán valami jön, jön valami törés is, jön valami akár baleset, bármi ilyesmi, és megváltozik a látásunk. És onnantól kezdve megvakulunk. És nem látjuk azt a valóságot, ami körülvesz bennünket. Csak a saját valóságunkat vagyunk képesek látni. Csak a saját gondolatainkat vagyunk képesek elfogadni. És ez nem jó. Ebből az állapotból fel kell ébredni. Mert nekünk nem a saját valóságunkat kell látni, hanem az Isten valóságát. Az ő igéjének a tisztasságát, az ő igéjének a csodáját kell látni. És nekünk is azt kell mondanunk Jézusnak ebben a helyzetben, amit ez a Bartimeus mond, hogy újra lássak. Mert egyszer már láttam a kegyelmedet, add nekem vissza. Egyszer már láttam a reménységet, add, hogy újra ott legyen a szívemben. Egyszer már láttam az én jövőmet, az én boldog jövőmet te nálad, és elveszítettem, add nekem vissza. Én nem tudom, hogy kinek a szívében mi van. Nem tudom, hogy kinek a szíve mennyire van megvakulva, vagy éppen mennyire lát. De azt tudom, hogy nekünk akkor van igazi látásunk, hogyha az ígén keresztül Krisztusi szemmel látunk. És ez az kell, hogy leboruljunk előtte, és azt mondjuk, hogy Uram, hogy újra lássak. Add, hogy újra lássak. Hát arra kérjük a mi mindenható Istenünket, hogy ő nyissa meg a mi szívünket. Ő nyissa meg a mi lelkünket. Ő adjon reménységet az életünkbe, és ő adja azt, hogy ennek a reménységnek a nyomán mi megváltozzunk. Azért, mert ezt kívánja tőlünk a mi Urunk. Legyen ő ebben a mi segítségünk és a mi vezérünk. Legyen így. Amen. Imádkozzunk. Szerető Istenünk, jóságos édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, könyörögve kérünk, szállj meg bennünket, és mutasd meg magad nekünk. Add, hogy észrevegyünk téged, ahogy cselekszel, ahogy megváltoztatod az embert, ahogy a te kegyelmeddel és szereteteddel veszel körül bennünket. Add, hogy meglássuk és megérezzük azt, hogy te mindig ott vagy mellettünk, és még akkor is, amikor mi hátat fordítunk, te a te segítségeddel, vezetéseddel vagy mellettünk, és utánunk jössz, még úgy is, hogy ott hagyod a 99-et, azért, hogy megtalálj bennünket, azért, hogy visszavezess bennünket a biztonságba. Add, Urunk, hogy elfogadjuk a te kegyelmedet, és add, hogy te általad újra lássunk, hogy reménység legyen a mi szívünkben, hogy szeretettel tudjunk egymáshoz fordulni, hogy a kegyelem legyen úrrá a mi életünkön, és egymás iránti odaadó imádság. Kérünk, Urunk, ebben áldj meg bennünket, mindnyájunkat, és vezess bennünket önmagad felé. Mutasd meg mindig a helyes irányt, mutasd meg mindig a helyes lépést, és add, hogy elfeledjük önmagunkat, sérelmeinket, panaszainkat, add, hogy ne ezek irányítsanak bennünket, hanem az a szó, amit tőled hallunk. Kérünk téged, így áld meg a mi gyülekezetünket. Adj vigasztalást a gyászolóknak, gyógyulást betegeinknek, erőt a gyöngéknek. Kérünk, tedd nagyobbá örömeinket, és légy mellettünk akkor, amikor fájdalmak között és nehézségek között éljük életünket. Eléd hozzuk egész egyházunkat, Urunk. Vezess bennünket, vezesd a te egyházadat, azok által, akiket kiválasztottál a te bölcsességeddel és a te szent lelked vezetésével. Áld meg nemzetünket, hadd tudjunk egyek lenni a hitben, bár határok állnak közöttünk. Tudjuk, hogy előtted nincs határ. Kérünk, te légy az, aki meghallgatod imádságunkat, a Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek minden jóra vezérlő ereje legyen, és maradjon veletek. Amen.